Tehát a heidelbergi diskuta az ugye azért jön létre, mert Luthert felkérik arra, hogy a saját álláspontját, teológiai álláspontját védje meg. A középkori keresztény egyházban mind a mellett, hogy volt rengeteg probléma, meg visszaélés, azért a diskuták egyébként rendszeresek voltak. Tehát az érv alapú vitának a művészetét azért üzték. És nagyon izgalmas, de amikor a lutheri reformáció 1517-ben elindul, akkor utána még egy darabig megvan annak a reménye, hogy itt nem kell az egyházszakadásig elmenni, hanem ezt az egész kérdést, ugye, hogy eddig elintéztük, el lehet intézni. És éppen ezért felkészült Luther a diskutára, ami ugye egy olyan műfaj volt, hogy mindenki, aki vitatkozik, vagy a vitában részt vesz, az előre felkészülhet a vitára, összegyűjtheti az érveit, ezt adott esetben le is írhatja magának, és akkor utána elmondják, aztán arra egymásnak már ott reagálnak, tehát ott valójában, amit mi heidelbergi diskutaként ismerünk, mint irat, az nem maga a diskutának a szövege, mert ami ott elhangzott élesben, az nem biztos, hogy lejegyzésre kerül 100%-osan. De összeállítja Luther a diskutának az anyagát, és ez azért lesz nagyon fontos egyébként, mert hogyha visszagondolunk a 95 tételre, akkor az nagyon munkás, hogy mindenkinek a fejében ott van a képa, hogy a reformátor Luther Márton, a wittenbergi vártemplom ajtajára, a százas szöggel veri be a 95 tételt, és elkezdődik a reformáció. És ebben az a gyönyörű, hogy a 95 tétel nem is biztos, hogy kiszögezte egyébként a vártemplom ajtajára Luther, mert hogy mivel ez egy egyetemi város volt, azért a városnak csak a 80%-a volt analfabéta. A többiek meg már az egyetemen találkoztak a 95 tétellel. De hogyha végigolvassuk a 95 tételt, akkor ott egy csomó olyan dolog van a 95 tételben, amit hát mi már nem fogadunk el evangélikusként. De ott Luther még nem kérdőjelezi meg. Ilyen a purgatórium, ilyen a búcsúcéduláknak egyébként. Abba egy kicsit belemászik, de még nem azt mondja, hogy maga a búcsúcédula intézménye, illetve átfogalmazom, nem azt mondja ki, hogy az egyház búcsúadásának az intézménye problémás. De hát ugye erre egy negatív választ kap a 95 tételre, úgyhogy Luther elkezd gondolkodni. És elkezdi összevetni a maga 95 tételét is egyébként a Bibliával, amit közben olvas és ért. És hát igazából a diskuta az első olyan irat, amiben már elkezd kikristályosodni az a teológia, amit mi utána azt mondjuk, hogy ez a lutheri teológia, ez az evangélikus teológiai álláspont. És hát ebben azért vannak megdöbbentő dolgok. Az egyik, amit itt nagyon ki kell emelni, az a teológia crucis, tehát a kereszt teológiája, Luther végtelenül nagy péntek központúan tekint a teológiára. Egyébként ezt nem ő kezdi el zárójelben megjegyzem, mert hogyha egy ilyen egyháztörténeti ívet szeretnék írni, akkor ez Pál apostollal kezdődik. Egyébként a római meg korintusi levél, hát meg a páli életműzöme, az nagypéntek központú. Szent Ágostonnal folytatódik. Ez nagyon, nagyon megint izgalmas, hogyha a reformációt nézzük, itt talán októberben lehet egy picit a reformációról is beszélni a heidelbergi diskuta kapcsán. Viszont izgalmas, hogy Luther is Ágostonra hivatkozik végig, és akik vele szemben nem csak itt a diskutánál, bármilyen vita helyzetben felállnak, ők is Ágostonra hivatkoznak. És ezért mondják azt egy kicsit a cinikus egyháztörténészek, hogy a reformáció az egyháztörténetnek az a pontja, ahol Ágoston egyháza legyőzi Ágoston egyházát. Mert hogy mind a két oldal ugyanabból indul ki, csak mégis egy picit máshogy értelmezik. És akkor a kereszt teológiához visszatérve, akik voltak nekik, ez már ismétlés lesz. Ugye nagyon kereszt központúan gondolkodik Luther, a nagyon nagypéntek központúan, és azt egész egyszerűen kimondja azt, hogy az egyetlen egy teológia, amit az ember nem magától, hanem a hitéből fakadóan képviselt, az maga a kereszt. Nem lehet más teológiák keresztnek kívül, mert minden más, amit mi teológiának gondolunk, az nagyon sok esetben abba az irányba megy el, hogy az embernek egy kicsit a büszkeségét megsimogassa, egy picit az egóját felélénkítse. és erre mondja, még nem ő ki az, de aztán később a luteri teológiát, vagy luteránus teológia kimondja azt, hogy ez a dicsőség teológia, mint ez a gyűjtő fogalomként. Minden, ami nem a kereszt, az a dicsőség teológia. És egyébként a dicsőség teológia is tudja a keresztet értelmezni. Egy pontot hadd hozzak most ide. Óriási probléma szerintem a 21. században az, hogy az egyházi tartalmakat sok esetben nem az egyház képviseli, hanem hagyjuk, hogy ezt a közélet tematizálja. És amikor a közélet tematizál egyházi tartalmakat, akkor, és ezt nem bántásban mondom, akkor azt sok esetben nem a kellő háttérrel teszi meg, hanem a saját kulturális alapjára állva teszi meg. De amikor ilyenek történnek, akkor nagyon sok esetben olyan fogalmak, mint a kegyelem, olyan fogalmak, mint az ítélet, olyan fogalmak, mint a bűnbánat, az nagyon rosszul megy át a köztudatba. Magyarországon, és tényleg nem akarok aktuál politizálni, túl vagyunk egy kegyelmi botrányon. És mi volt az egész botrányban, ami igazából mindenkit megrázott, az, hogy benne volt egy református lelkész is a buliban. És nem arról beszéltünk, hogy van az elnöki kegyelem, mint joviális fogalom a magyar büntetőrendben, és van a teológiai kegyelem, amit meg az Isten ad a bűnös embernek, és egyébként minden bűnös embernek, aki ezt elfogadja. És az egy dolog, hogy bizonyos bűnöket moralizálva a jovialitás útján mi is el tudunk ítélni, mert a gyilkosságot el tudjuk ítélni, a pedofiliát el tudjuk ítélni, de hogy az Isten előtt a bűn, az nem ugyanaz, amit mi bűnnek, vagy nem csak az, amit mi bűnnek gondolunk, mert ez sok esetben társadalmi normák határozzák meg, minden bűn, ami bennünket az Istentől elválaszt. És akkor hogy jön ide be az, hogy a társadalom tematizálja ezt a témát? Hát úgy, hogy itt igazából csak a kegyelemről volt szó, és meg lehet nézni azt, hogy ez mennyire visszaégett egyébként az egyházi közösségekre rettenetesen rossz értelemben és rossz formán, holott, bocsánat, ez egy politikai szereplő tanácsára, egy másik politikai szereplő által meghozott döntés egy magyar büntető jogi eljárásban. És valójában az Isten előtt nem ment fel senki semmi alól, ennek a jogi procedúrának lett véget. És ez egy nagyon, azért hozom ezt ennyire erősen ide, mert ez szerintem egy állatorvosi lova annak, amikor a közélet tematizál egyházi kérdéseket. És ezt nagyon fontosnak látom erről egy picit beszélni. Nem bántva az előző köztársasági elnöket, nem elítélve őt, nem bántva a református püspököt, aki ebben benne volt, és nem bármiféle értékítéletet mondva a történet bármelyik szereplője fölött, csak rámutatva arra, hogy hol van a hiba. És ez is dicsőség teológia innen, ebben a megközelítésben. És akkor a másik, amit nagyon, nagyon radikálisan kimond még Luther, hogy a kereszt, az valójában a bűn elleni támadás az Isten részéről. Tehát azért fog bennünket megváltani a Krisztus áldozata, mert ezzel az áldozattal az Isten támadás alá veszi a bűnt. Én Keresztény Ifjúsági Egyesületben távoloztam sokat, mindig nagyon irigyeltem a lányok nyakkendőjének a nyakkendőgyűrűjét, ott ugye a nyakkendőket hordtuk, és az jelentett, hogy kihonál a kíjén belül, hogy milyen sáv volt a nyakkendő szélén rajta. És én azért nem csináltam meg az ezüst nyakkendő gyűrű vizsgát, mert a fekete alapon narancssárga a csíkos nyakkendőhöz az ezüst törzsfa kereszt, az végtelenül hülyén nézett ki. A lányoknak viszont a horgos keresztje volt, ami nem összekeverendő a horog keresztel, mindig az valaki félreérti. Ez a kampus kereszt. És ezt egyébként először, ha minden igaz, a késő ókori kereszténység kezdi el használni, mert hogy van a mi megváltásunknak egy olyan értelmezése is, főleg Lukács evangéliumára ráva, hogy a kereszt az a csali, amit az Isten bedob, a kísértés meg a bűn meg ráharap. És mindenki azt hiszi a kereszt körül, hogy ő van döntéshozatali helyzetben. ezt hiszi Pilátus, ezt hiszi Heródes, ezt hiszik a főpapok. Mindenki meg van győződve arról, hogy jól keresztre feszítettük, előtte megostoroztuk, ennek itt vége van, és hogy ezt mi csináltuk, tehát nekünk hatalmunk van fölötte, ő van alárendelt pozícióban, és közben végig az Isten döntése dolgozik ebben a keresztben. És azok, akik azt hiszik, hogy döntéseket hoztak, meg hatalmi pozícióban vannak, azok végig alá vannak vetve az Isten csapdájának. És mivel a bűn ellen intézi a támadást az Isten, ezért aztán ez a kereszt bennünket képes kegyelemből üdvözíteni. És akkor szépen lassan most oda kanyarodnék, maguk az igazi tértételek, tehát amit Luther is hoz. Nem fogjuk mind a 12-t most sem végigvenni, egyébként több van, mint 12, csak ez az első ciklusa. Ugye az első tétel az az, hogy Isten törvénye, amely életről szóló legbiztosabb tanítás, nem tudja az embert igazságra jutásában támogatni, hanem inkább akadályozza őt. És itt megint a dicsőség teológiához kell visszajutni. Mi az Isten törvénye? 10 parancsolat. Meg az a sok-sok törvény, amit ebből az Ószövetség után a Mózesen keresztül kivont. És itt azt mondja Luther, hogy az Isten törvénye az bennünket nem igazít, sőt gátol bennünket az üdvösségben. És ez a 1500-as években egy ilyen végtelenül nagy pofon volt egyébként az egyházi közéletben, mert miről szól a középkor? Arról szól a középkor, hogyha hiszed azt, amit az egyház tanít, ha elfogadod azt, amit az egyház tanít, akkor üdvösséged van, ahhoz ezt meg ezt kell megcsinálnod, itt kell az egyházadódat befizetni, ott kell a búcsúszéduládat hozzá megvenni, el kell menni a paphoz, gyónni kell, ő megmondja a penitenciát, azt végre kell hajtani, és hogyha ezt csinálod, akkor a jó cselekedetek üdvözítenek. És ezzel szemben Luther azt mondja, hogy ilyen értelemben kidobhatjuk a jó cselekedeteket a kukába. Mert nem ez számít, ugyanis a törvény az nem arra van, hogy bennünket megigazítson, hanem arra van, hogy bennünket alapvetően vádoljon a saját bűneinkkel. Arra van, hogy a törvény tükrébe belenézve észrevegyük, hogy hol vannak hibák a mi életünkben. És hogy innentől kezdve hiába ez a legüdvösebb tanítás, mert hogyha a 10 parancsolatra ránézünk, az igazából az Isten szeretetéből fakad, nem fog tudni bennünket üdvösségre vezetni, mert hogy egyikünk sem tudja ezt a 10 parancsolatot betölteni, mert hogy pont az a szeretet hiányzik belőlünk, amiből ez a parancsolat megfogalmazódik. Az a tökéletes adaté, ami a 10 parancsolatnak a magja. Az a bűnös emberben nincs ember, és innentől kezdve nem is tud bennünket üdvözíteni. Arra jó, hogy ez tükör legyen. Egyébként annak végtelenül fontos félreértésnesség. A második tétel előtt ennek az, hogy még kevésbé képesek az embereket előbbre vinni azok a cselekedetek, amelyeket a természetes jóindulat segítségével, ahogyan mondják, sűrűn gyakorolnak. Szerintem mindenkinek a fejében van egy olyan elképzelés, hogy milyen a jó keresztény. A jó keresztény az együttérző, a jó keresztény az megbocsájtó, a jó keresztény az a segítőkész, a jó keresztény az, ha kell, akkor a szeretet oldalán saját magát is elégeti és tönkre megy, és hogy dolgozik benne ez a természetes jó. Kérdés, hogy ilyennek kell lenni. Kérdés az, hogy mindezen elvárásoknak meg tudunk-e felelni. És akkor most nem azt akarom mondani, hogy ne legyen bennünk jó indulat, mert Luther sem ezt mondja. Csak számoljuk le az illúzióinkkal. Minden embernek, még a legőrzetlenebb embernek is van egy természetes önzősége, ami nem jó, de van. És amikor ilyen hibás önképeket építünk fel, és ezt most nem Luther mondja, hanem én mondom Luther alapján, egy kis egyházi önismeret kapcsán, amikor mi azt hiszük, hogy nekünk valamilyennek lennünk kell az Istenért, akkor az mindig félrecsúszunk. Mert nekem nem kell jónak lennem, vagy félreértve jónak lennem, hanem azt a jót kell elfogadnom, amit az Isten nekem ad. azt kell hagynom, hogy ez a jó az én életemet tudja változtatni. És amikor én próbálom bölcsesen valahogy erőlködve olyannak lenni, amilyennek én elképzelem, az Istenhez méltó keresztény ember, akkor egyébként saját magamat teszem tönkre. És ez nem fog üdvösséget adni, mert rengeteg sok, és ezt már azért szintén Luther mondja, rengeteg sok törést fog okozni az embernek az életében, meg rengeteg sok Isten és egyház ellenes feszültség és frusztráció fog közben az emberben megfogalmazódni. Mert hogy nem helyesen ismeretből indulunk ki, és nem helyes Isten ismeretből indulunk ki ilyenkor. Közben ugrok a harmadik tételre, illetve bocsánat, ide szerettem volna eljutni, a harmadik, negyedik tételig. Ezt a kettőt egybe olvasom. Az emberek cselekedetei, még ha mutatósnak és jónak tűnnek is, megvizsgálva mégis halálos bűnök. Az Isten cselekedetei, még ha képtelenek és bajt hozónak is tűnnek, a valóságban halhatatlan érdemek. És akkor Luther összehasonlítja az emberi cselekedeteket és az Isten cselekedeteket, és arra azt mondja, hogy az emberi cselekedet mindig tökéletesnek látszik, mindig jónak tűnik, vagy tűnik, viszont ha mélységében megvizsgáljuk, akkor halálos bűn. Ezzel szemben az isteni cselekedet mindig torz, mindig rossznak tűnik, és mindig, viszont ha megvizsgáljuk, akkor mégis halhatatlan érdemek vannak benne. És akkor ez hogyan áll össze a mi fejünkben? Hogyan lehet, hogy sehogyan sem, ugye? De ha végigolvassuk a Bibliát, akkor mégis ez van. A szerencsétlen Józsefet kutba vágják a testvérei az Isten döntése nyomán. Kötve hiszem, hogy József azon gondolkodik, hogy hely, de jó nekem itt az Isten tervében csücsörgetni a kut mélyén. Utána fokozzák, még eladják a szolgának. Az még jobb keresztény hitre van. Akkor Mózes, az megvan előttünk, meg a gyerekek is kiszokták színezni a hittanokon, olyan aranyosak és cukik, amikor a Nílust, meg a benne úszó krokodilokat azzal a kis kosárra színezgetik. De hogy belegondoltunk már valaha annak az emberi mélységébe, hogy annak az édesanyjának az az egyetlen egy mencsvára maradt, abban a helyzetben 3 hónap bújtatás után, hogy már nem tud mit kezdeni a gyerekével, ha nála marad, megülik, és akkor engedjük a krokodilok közé a Nílusra. Tehát ez valami irdatlan mély, és akkor mégis József és Mózes, az Ószövetség talán, hát Ábrahámon túl, talán a két legmeghatározóbb karaktere, és mind a kettő történet ilyen irdatlan mély ponttal indul. Ráadásul József története az folyamatosan mély pontokra esik vissza. De Mózesnek is rengeteg dolgot meg kell tanulnia, és rengeteg mélységbe beledöki őt az Isten. Mire eljutunk addig, hogy kiszabadítsa a népet, meg aztán elvezesse őket Kánaán határáig 40 év alatt a pusztában. És hogyha emberileg nézzük ezeket a helyzeteket, amik az Isten döntéseiből fakadnak, akkor ezek a helyzetek nem jók. Ezek a helyzetek emberileg nézve rosszak. És mégis az Isten az üdvösséget ezekből a helyzetekből kezdi el kibontani. Ha ránézünk a nagypénteki keresztre, azt mindig el szoktam, vagy sokszor szoktam hangsúlyozni, és lehet, hogy már a testvérek is mondják, hogy a kereszt az a római birodalom kivégzési eszköze volt. Tehát nem csak Krisztus urunkat feszítették keresztre, a rómaiak ipari szinten tudtak keresztre feszíteni embereket, kiválóan értették ennek a műfajnak a lényegét, és azt is tudták, hogy ez hogyan fájjon a lehetőleg jobban. Ha most emberileg ránézünk a nagypénteki keresztre, akkor ott azt fogjuk látni, hogy jobbról-balról van egy-egy lator, aki törvényileg nézve jogosan van ott, mármint hogy emberi törvényeket nézve jogosan van ott, meg ott van ez a szerencsétlen, aki meg semmi rosszat nem csinált, meg még gyógyított is, meg kedves volt, meg támasztott fel halottakat, és nem használta ki a hatalmát arra, hogy mondjuk szembe menjen Pilátussal vagy Herodessel, és szenved, és meghal. Az egyik legbrutálisabb és kegyetlenebb halálnemmel, amit egyébként az emberi történelem valaha kitalált más emberek számára. És mégis ebben a keresztben az Isten elkezdi az üdvösséget kibontani, az üdvösséget megágyazni, és az emberi megváltást ki eszközölni. És ezért mondja Luther ennyire keményen, hogy amikor mi az Isten cselekedeteit vizsgáljuk, meg az emberi cselekedeteket vizsgáljuk, akkor mindig nézzünk a dolgok mélyére. A csodás birodalmakat tudunk építeni, csodás dolgokat tudunk tenni, fantasztikus dolgokat tudunk feltalálni. Az emberi cselekedetek egyébként, ha most hétköznapi szemmel nézzük meg, akkor mindig jók. És hadd hozzak ide egy drasztikus példát. Amikor 1933-ban az a kedves osztrák származású festőművész Németországba hatalomra jut a Chaplin bajusszal, ami miatt megy ki a divatból, akkor Németországban senki nem gondolja azt, hogy itt majd lesz a zsidóírtás, és senki nem gondolja azt, hogy lesz majd 1945, meg Dresda bombázása, meg nem tudom. Szentül meg vannak győződve sokan, hogy ez az ember bennünket meg fog menteni. És mi a primér tapasztalata egyébként a németeknek egészen addig, amíg a hadiszerencse nem fordul a II. Világháborúban? Az, hogy Adolfnak mindig igaza van. Hát a Führert lehet követni, utak épülnek, jobban keresünk, megnyílnak az iskolák, fel vannak újítva az iskolák, abban van pedagógus, meg vannak fizetve. Jó, hát persze le van szalonnázva közben a komplet német egyház, de az egy másik kérdés, mert amikor az emberek a hétköznapi életükre néznek rá, akkor azt tudják mondani, hogy az első világháború traumája után végre jól élünk. És ezek után szerintem mindenki teljes mellkassal megy a II. Világháborúba bele. Amíg nem derülnek ki a dolgok, amíg nem látnak be az SS belső működésébe. Mert persze volt egy szofisor, meg egy-két ember, aki még ezzel próbált szembe menni, de a hétköznapi híradások szintjén az átlag német az valójában 45 után traumatizálódik azzal kapcsolatban, hogy mi volt az ő országában 10 éven keresztül. És az emberi cselekedetek mennyire tudnak jónak, vagy mennyire tudnak rosszak. De hozhatunk 21. századi példát is. Nem kell Adolf Hitlerre mutogatni.
Elég a Fidesz.
A Fideszre se kell mutogatni. Nekik is megvan a maguk bűnük, meg a maguk kegyelmét, ők is meg fogják kapni az Úristentől, elfogadják, és mindenki. Én egy sokkal profánabb dologra mutogatnék az aktuál politikánál. Mindannyian használunk egy csomó elektromos eszközt, és azt gondolom, hogy ezeknek az elektromos eszközöknek a használata kikerülhetetlen a 21. századból. Hányan nézzük meg, hogy hány gyerek dolgozik azért, hogy ezek az akkumulátorok működjenek? Hány rabszolga van működtetve 21. századi keretek között? Azt látjuk, hogy működik. Hogy itt van a zsebünkben, hogy van rajta internet, hogy olcsóért meg tudod venni a piacon, mármint, hogy már az online piacon, és örülök annak, hogy egy kis félretett fizetésemből nem kell drágán megvenni azt a terméket, amit használok. Az emberi cselekedetek megint valami jónak tűnnek, viszont ha belenézek a mélyére, akkor azt kell mondani, hogy a komplet 21. századi nyugati társadalom, és ha tetszik, hanem ehhez egyébként már Magyarország is hozzátartozik, akkor valójában a történelem egyik legigazságtalanabb rendszerét tartjuk fent azzal, hogy fogyasztunk. És akkor itt senkiben nem akarom a lelkiismeret furdalást egyébként felébreszteni, mert az a helyzet, hogy senki nem tudja, hogy ezt hogyan lehetne megváltoztatni. Tehát ezt nagyon sokan kritizálják, ezt a felállást, de valójában az van, hogy az egyéni állampolgári szintre, hogy mi ebből hogyan tudnánk kivonulni, vagy ezzel változtatni, még egyetlen normális ötletet nem hallottam sehonnan. Álmokat arról, hogy vonuljunk és alapítsunk kommunát, azt igen, de ezek általában hambában halt ötletek. És akkor innentől kezdve nagyon, nagyon nehézkes, azt gondolom, ezt az egész helyzetet az embernek a fejébe helyére rakni, mert innentől kezdve az látszik, hogy egyébként sokkal több mindenhez van közünk, mint ahogy mi azt elsőre látjuk. Sokkal több mindenhez van a közünk, mint ahogy mi azt elsőre gondoljuk, vagy mint ahogy mi azt gondolni szeretnék. És hogyha mélységében elkezdjük vizsgálni, akár csak a saját személyes döntéseinket, akár felelős és felelőtlen vezetőink döntéseit, mindenki a maga preferenciái mentén, akkor azt fogjuk egyébként meglátni, hogy itt mindenben van hiba. És semmi sem tökéletes. És ezzel szemben, ha megvizsgáljuk az Istennek a döntéseit, akár azokat, amit a saját életünkben már észrevettünk, hogy tőle származnak, akkor azok mindig ilyen kutak mélyéről és börtönökből és keresztfákról indulnak, és a végén mégis üdvösség van benne. És ezzel megint nem tud mit kezdeni a középkornak a teológiája, de azt gondolom, hogy egyébként a 21. század embere sem. Mert hogy sokkal jobb lenne nekünk egy olyan Isten, aki megmondja, hogy mikért járnak a jutalompontok, azt mi abszolváljuk, és aki összeszedi a 100 pontot, az megy a mennyországba. De nem így működik. Hanem azt mondja, hogy a kegyelem az, ami téged üdvözít, azt a kegyelmet leszel kedves elfogadni, és hogyha a saját egód gátol a kegyelem elfogadásával, akkor leszel kedves az egóddal szembeszállni. Hát és ez nem éppen egy közkedvelt gondolat, azt gondolom, nem csak 1518-ban, mikor a disputát megszövegező Luther nem volt egy kedves gondolat, hanem ma is, és azt gondolom, hogy egyébként az evangélikus egyházőmének is megemészteni ez a gondolat a gyomrát. A Galata levélre hivatkozik Luther vissza, a 3. fejezet 10. versére, hogy mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak. És ezt kimondottan olyan kontextusban értelmezi Luther, ahogy egyébként Pál is gondolja, hogy amikor én azt hiszem, hogy tudok jó pontokat szerezni az Istennél, megvan a 100 pont, megyek a mennyországba, akkor pont azért, mert félreértettem az Istent, átok alatt vagyok. Nekem nem pontokat kell szereznem, nekem nem cselekedeteket kell tennem az asztalra, nekem bíznom kell. És ez sokkal nehezebb, és ez azért nehéz egyébként, mert én azt gondolom, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, most magamról beszélek elsősorban, én ahhoz vagyok hozzászokva, hogy megoldom a problémát. Ha van kereke, eltolom, ha nincs kereke, teszek alá, és úgy tolom el. És előbb-utóbb rájövök, hogy a salgó polcon lévő szerszámaink közül melyiket kell használni ahhoz, hogy a problémát megoldom. És ez a lélektani problémáimban is igaz. Elkezdek a mélyre esni, megpróbálom kitalálni, hogy ez miért van, vagy annak mi van a hátterében, és hogyha ismerem a problémát, akkor előbb-utóbb megtalálom azt a szerszámot, ami kell a probléma megoldásához. És ez nem működik az Istennél. Ott az működik, hogy elfogadom azt a megoldást, amit ő ad. És ez a kereszttel kezdődik. És tudom, hogy a keresztet tudjuk egyébként sokszor bálványozni, meg ilyen nagyon szép festményeket tudunk róla festeni, de hát ő ott meghal. Kínok között, és mégis azokból a kínokból indul. És nagyon fontosnak tartom egyébként, itt zárójelbe szeretnék nyitni egy gondolatot, már ez a disputa végére fog kijutni, hogy viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne bűntudattal nézzünk a keresztre, mert ez végtelenül a hitgyilkoló dolog, amikor bűntudatom van, és nem bűnbánatom. A kettő nem ugyanaz. De bűnbánat az Istenhez vezet, és a keresztben megadott bűnbocsánatot elfogadja. A bűntudat meg az, amit a középkori egyház csinál, hogy kirolja a penitenciát, és akkor leszel kedves otthon még egy kicsit ostorozni magadat, és még a bűntudatodat is túl teljesíteni, hogy úgy rendesen megbánd és sanyargasd magadat azért, mert ennyire bűnös ember vagy. Az Isten biztos, hogy nem akar bennünket sanyargatni. Az Isten azért döntött a kereszt mellett, hogy bennünket megváltson és megmentsen, és biztos, hogy nem a bűn tudatot szánja a üdvösségnek. A bűnbánatról beszél a Biblia sokat, igen, de a kettő nem ugyanaz. És ezt szerintem jó lenne a fejekbe végre tisztázni, mert nagyon sokaknál látom azt, főleg ha hosszú-hosszú ideig hordozunk egy-egy lelkiismereti terhet, hogy azért nem tudjuk már egyébként letenni az Isten elé, meg saját magunkban ezt tisztázni, mert a bűntudatunkba belerőzülünk. És a Krisztus keresztjére is lehet egy ilyen kegyes bűntudattal folyamatosan nézni, és ebből megint nagyon nagy arról képek fognak jönni. Sosem tudom, hogy hol rakom le az egyedet a kezemből. Ja, bocsánat, egy idézetet szerettem volna felolvasni. Csak hol van ez az idézet? 41. korban. Igen. No! A negyedik tétel magyarázata a Luther által kedvelt bibliai szakaszok gyűjteménye, melyek segítségével Luther Isten cselekedeteit úgy magyarázza, hogy az emberi cselekedethez képes ellentétek formájában jelennek meg. Természetesen Ézsaiás 53 áll a lista élén.
ez az elmetőeknek hívószok egyike. Ézsaiás 53 második verse alapján nyilvánvaló, hogy Isten cselekedetei égtelenek, nincsen neki alakja sem ékese. Ez az a szakasz, hogyha visszagondolunk, hogy ő az, aki a bűneink terhét hordozta, betegség férfia, elárulva, megverve, és gyakorlatilag egy Krisztusképet fest le Ézsaiás, egy ilyen haldokló Krisztusképet fest le Ézsaiás az Ószövetségben, egy végtelenül emberi roncsról, hogyha így ránézünk arra, amit ő megnézik. Egyébként konkrétan tényleg az van utána fent a kereszten. Egy megtört ember. És ugye ebben a szakaszban írja Ézsaiás, az újfordításban nem így hangzik, az újfordításban egy kicsit keményebb, hogy nem volt neki név szép alakja, és nem volt neki ékessége. És akkor erre folytatja tovább azt, hogy és Sámuel első könyvének második fejezetében pedig a következő van. Az Úr megöl és megelevenít, halálba visz és visszahoz. Ez a temetési liturgiánkban egyébként visszaköszön. Ezt így kell érteni, az Úr megaláz és megment minket a törvénnyel és a bűneink meglátásával. Úgyhogy egyrészt az emberek előtt, másrészt saját magunk előtt semminek, bolondnak, gonosznak látszunk, sőt valóban azok vagyunk. Amikor ezt felismerjük és megvalljuk, akkor nincs semmiféle kiválóságunk és ékességünk, de Istenben elrejtetten élünk, vagyis csupán az ő irgalmába bizakodva. Miközben bennünk van a bűnnek, a bolondságnak, a halálnak és a pokolnak a következménye, ahogyan a korintusiakhoz írott második levélben mondja az apostol. Mit szomorkodók, mint a szomorkodók, sem nem tudom olvasni. Mint a szomorkodók, de mindig örvendezők, mint a holtak, de íme élők. És ez az, amit Ézsaiás így ír, Isten idegen munkájának nevez, hogy elvégezhető legyen az ő saját munkája, hogy is megaláz önmagunk előtt, elveszi magunkban való bizakodásunkat, hogy irgalmával felemelhessen, és a benne bízókká tegyen minket. És akkor ezt utána Luther még hosszan folytatja, de hogy talán ez az ellentét párhuzás, amiről itt beszéltem, ez kezd érthetővé válni, hogy végtelenül erősen állítja szembe az emberi cselekedeteket az Istennek a cselekedeteivel. És én nem szeretnék ma tovább menni, egyrészt azért, mert 7 óra van, és tudom, hogy elhúzódott egy picit ez a mai alkalom. Másrészt meg lehet, hogy van gondolat, meg kérdés, meg hozzászólni való, és akkor azt meg nem szeretném, hogy úgy vigyük el, hogy nem beszélünk róla.